Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. B. Balogh Edittel, a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület igazgatójával Gerstenmaier György beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában B. Balogh Editet, a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület ügyvezető igazgatóját. Azért hívtuk meg a stúdióba, hogy a hitéről, az életéről, a hivatásáról és a kedvenc bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy mi ez a választott idézet?
Máté evangéliumából: az Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Ez lenne az idézet, ami nekem többször is meghatározza az életemet.
Milyen élmény vagy milyen helyzet adódott most vagy a régmúltban, ami miatt ez az idézet fontos önnek?
Én azt gondolom, hogy sokan vagyunk, akik úgy gondoljuk, hogy használjuk a talentumainkat, de egy idő után én rájöttem, hogy ezzel kevésbé élek ezekkel a talentumokkal. Sok volt a mindennapokban felgyülemlett görcs, a megfelelni akarás a cselekedeteinkben, sok volt a bizonytalanság az én képességeimben, hogy a lehetőségeimmel hogy éljek. Ez úgy nagyjából a 20-as éveimet jellemezte ez a sok, most már így utólag azt mondom, hogy bizonytalanság. És egy idő után rájöttem, hogy tulajdonképpen én nem élek azokkal a lehetőségekkel és képességekkel, amit nekem az élet felkínál. És akkor vettem bátorságot a változásra. Valahogy megfogalmaztam, hogy én ezeket a talentumaimat, amik nekem vannak, ezeket másokért akarom kamatoztatni, és nem elsősorban magamért, mert akkor úgy gondolom, hogy akkor fognak igazán kamatozni. És az önbizalmam növelése is nagyon fontos volt, hogy a kompetenciáimban bízzak, és nagyjából a jelenlegi évekre ezt így... azt gondolom, hogy elő tudtam hozni. Hogy mi volt ebben egy ilyen döntő szerep? Én azt gondolom az, amikor először egy nagy feladatot bíztak rám, és az ebben való felelősségvállalás, egy bált kellett megszerveznem, ami hát nyilván egy nagyon összetett program volt, és úgy éreztem, hogy kicsi vagyok hozzá. De nyilván, aki megbízott, az valószínűleg látta, hogy megvannak bennem a talentumok és a képességek. Természetesen nyilván az ő motivációja is fontos volt, hogy én aztán tényleg bemerjek állni ebbe a feladatba, és akkor előmertem venni azokat a talentumaimat, akkor jöttem rá, hogy egyfajta szervezési készséggel rendelkezem, akkor jöttem rá, hogy emberek koordinációját lehet rám bízni, akkor jöttem rá, hogy a programok összeállítása, sokrétűsége a számomra örömet okoz. Tehát, hogy bizonyos olyan képességekre jöttem rá, amiket én magam nem is fogalmaztam volna talán meg addig. És hogy mindez mások javára cselekedhettem, hát az éppen egy szórakozási program volt, de ennek ellenére, hogy ezt mások javára csináltam, ez nekem örömet adott, és amikor láttam mások örömét, az megduplázta ezt az örömöt. Én hiszek abban, hogy képesek az emberek a talentumok gyűjtésére, hiszek abban, hogy mindenkinek egyébként rengeteg talentuma van, amit kevésbé használ ki, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt valahogy megismertessük az emberekkel. Na most ennek hatására egyik életcélommá vált, amikor én ezekre így rájöttem, hogy segítséget nyújtsak másoknak a talentumai kibontakoztatásában. Ezért képzési területen dolgozok, sokszor tréneri formában tartok képzéseket, és itt fő feladatnak gondolom, hogy az embereket motiváljuk, hogy biztassuk őket az együttműködésre, amitől szintén nagyon félünk, mint emberek, és adjunk bizalmat önmagunkban és másokban. Én azt gondolom, hogy ekkor az adott egyéni képességek ki tudnak jönni, ki tudnak bontakozni, és akkor szinte hegyeket tudunk megmozgatni, hogyha ezeket figyelembe vesszük, és merünk bízni azokban a talentumokban, amiket kaptunk.
Egy picit meséljen a családról, családjáról, hogy honnan indult, milyen gyerekkora volt?
Azt gondolom, hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert egyrészt egy stabil családi háttérből jöttem, és bár én még a rendszerváltás előtt születtem és voltam a gyermekkorban, tulajdonképpen a szüleim hívők lévén a hitet is átadták. És talán ez akkor egyrészt gyerekként nem fogja föl az ember, hogy ennek mekkora a jelentősége, illetve akkor majdnem, hogy ez egy titkolandó dolog volt ugye a régi rendszerben, hogy mi hívőként templomba járunk, vagy akár már középiskolás korban kisközösségbe is jártam. De nagyon sokat adott ez így utólag visszanézve. Amit még kiemelnék így a hit mellett, mint tulajdonságot, amit én szoktam idősebb édesanyámnak mindig megköszönni, hogy egyfajta optimizmust nevelt belém. Tehát az életbe való optimista hozzáállást, amit én azóta is kamatoztatok, szinte minden élethelyzetben, a nehézségek során is, mert az mindig egy reménysugarat, egy kiutat mutat, hogyha én pozitívan tudok gondolkodni egy-egy dologról. Azt gondolom, hogy ez a mentális stabilitás, a hit és az optimizmus, ez mindenképpen nagyon-nagyon meghatározó az én életemben, amit a családból hozok. Persze a sok minden egyéb mellett, amit sorolhatnék, de hogy én azt gondolom, hogy ezeket emelném ki, amik számomra szinte pillérekként állnak az életembe.
És tényleg segít a mindennapokban az optimizmus, meg a hit, mert én magamon látom, hogy rajtam segít, akkor is, hogyha éppen mondjuk rosszabb napom van, vagy van egy olyan élethelyzet, ami kicsit elszomorít, az optimizmusom és a hitem hamar átsegít ezeken a nehézségeken. Tényleg segít?
Teljesen hoztam ezt a véleményt, úgyhogy ebben egyet tudunk érteni. Természetesen annak, aki egy kicsikét pessimistább világlátású, talán nehéz ezt elhinni, hogy ez így hogy lehet, de én azt szoktam mondani, hogyha az ember az élet szituációiban megtalálja a nehézségek és a kvázi körülötte történő negatív dolgok között, mert nyilván ilyenekben azért élünk, tehát mondjuk meg őszintén, ha azokban megtalálja azt a picike kis pozitívumot, azt a picike fejlődési lehetőséget, azt a pici jó szándékot, akár más emberek részéről, akár a maga részéről, akkor ez mindenképpen pozitívvá tudja fordítani, még a nehézséget is. Természetesen ehhez egy olyan fajta hozzáállás szükséges, hogy ne keseredjünk el ilyen helyzetekben sem, és ez az, amit viszont a hit ad meg. Háttérben ugye az egy olyan nagyon, nagyon tudatalatt működő, persze tudatos szintje is van, de az, amikor az ember mindenképpen számíthat arra, hogy van egy olyan stabil hite, van egy olyan stabil értékrendje, amire támaszkodhat, én azt gondolom, hogy az mindig tudatalatot van hátul. Úgyhogy én azt vélem, hogy akiknél nehezebb is talán ennek az optimista útnak a megtalálása, mindenképpen keresenek csak egy kis pozitívumot a nehézségben, és akkor már megvan az út, hogy merre felé kell indulni.
Ez így van, én is osztom ezt a véleményt. Iskoláit hol kezdte, és hogyan jutott el a mostani helyzetig?
Esztergomban kezdtem meg a tanulmányaimat, általános középiskolát ott végeztem, majd Szegedre kerültem az egyetemre. Majd ez később lesz talán érdekes, amikor még magamról beszélek, hogy én nagyon reál érdeklődésű voltam már középiskolában is, és biológia, kémia és földrajz szakos tanárként végeztem, tehát az is egy ilyen reál terület, ahol én a tanulmányaimat kezdtem, és ez nagyon sokat segített a világ kinyílásában, azt gondolom, mert hogy ezeken a területeken én azt tapasztaltam meg, hogy mind a makró, mind a mikrovilág felé olyan végtelenség van, amit ember fel nem foghat, és ez a világnak a kinyílása egy nagy örömet okozott számomra, de ugyanakkor nagyon fontos volt ebben a világban az útkeresés, mert viszont nagyon is, hogy kinyílt. És akkor oké, de ebben a kinyílt világban vajon én hogyan fogom tudni kamatoztatni akár a tudásomat, akár mondjuk azokat az értékeket, amiket én magammal hordozok. Szóval ez egy ilyen érdekes kérdés volt, amikor ugye az ember tanul valamit, és akkor utána keresi az útját mégis valahol a világban, hogy na jó, de akkor én ezt most hogyan fogom kvázi visszaforgatni.
És sikerült megtalálni?
Igen.
Vagy még mindig keresi?
Igen, de nem azonnal. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem azonnal. Én civil szektorban kezdtem el dolgozni, de nagyon rövid idő után átmentem a for-profit szektorba.
Ezt a hallgatóknak magyarázzuk
meg. Kicsit magyarázzuk meg,
igen.
Tehát, hogy tulajdonképpen olyan gazdasági céghez mentem el dolgozni, ahol hát nyilván a pénzszerzés fontos volt a tulajdonos számára. Míg a civil szektorban értékeket láttam, ügyeket láttam, amiért az emberek dolgoznak. És ez egy nagy vívódás volt számomra, mert természetesen az üzleti világban egyrészt sokkal jobban lehet keresni, másrészt több munkalehetőség adódik, harmadrészt talán nagyobbak, és nem mondanám, hogy érdekesebbek, de mindenképpen nagyobbak a kihívások. Engem ez is vonzott volna valahol. De nem éreztem teljesnek a képet. És 4 év után arra jöttem rá, hogy én nem szeretném másnak a vagyonát gyarapítani, nem szeretném, hogyha abból állna az egész életem, hogy nap mint nap bemegyek. Szellemi munkát végeztem, de alapvetően az már mechanikussá vált ez a szellemi munka, szóval hogy ilyen munkát nap mint nap végezni, ezt nem szerettem volna. És akkor úgy gondoltam, hogy nekem valami értékorientáltabb munkahely kell, és így találtam vissza a civil szektorba. 2001 óta dolgozok a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesületnél, és azt gondolom, hogy most már, ha csak az élet rá nem kényszerít, akkor én nem is szeretném ezt a szektort elhagyni. Mert úgy gondolom, hogy a civil szektorban értékek vannak, célok és ügyek vannak, nagyon sok a lelkes, jószándékú ember, amelyek engem is lelkesítenek, engem is gazdagítanak. Tehát én úgy vélem, hogy én ebben a szektorban találtam meg önmagamat, találtam meg azt, hogy hol tud a munkám hivatássá válni. Nagyon fontosnak tartom ezt, hogy a mai világban sokan szinte megkeseredetten mennek be a munkahelyre. Természetesen ennek különféle okai lehetnek, de én azt gondolom, hogy az az igazán jó munkahely, ahova örömmel tudunk bemenni, legyen az bármilyen terület. Amikor a munkánkat szinte hobbiként tudjuk megélni. És akkor egy munkahelyen adódó nehézségek is áthidalhatók, és szinte ezek is nemesíteni tudnak. Amit még fontosnak tartok, hogy miért tetszik nekem ez a szektor, mert szerintem így lesz jobb a világ. A Nox együttesnek volt egy dala, amiben benne van egy sor. Bennünk van a vágy, hogy jobb legyen a világ. Na most én ebben a mondatban egyébként hiszek, hogy szerintem minden emberben van egyfajta vágy egy jobb világra. És az egyik ilyen fontos célunk munkatársaimmal együtt, hogy ezt valahogy kibontakoztathassuk. Ezért dolgozunk mondjuk ezen a szervezeten belül is, meg van egy másik szervezet, ahol önkéntes munkában szintén ezért dolgozunk.
Egy picit mutassuk be az egyesületet, hogy mi a tevékenysége, mivel foglalkozik, milyen képzéseket nyújt.
A Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület nevében hordozza, hogy mind ifjúsági, mind felnőtt célcsoportnak nyújt valamilyen képzési lehetőséget. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezek nem olyan képzéseket kell elképzelnünk, amelyeket az iskolában tanulhatunk meg, ezek nem egyetemi szintű képzések, hanem nem formális képzések, amelyek tanfolyami jelleggel vagy workshop jelleggel vehetők igénybe. Sok célcsoportot érünk el, gyerekektől elkezdve egészen a szenior korosztályig, és különféle témákban tartunk képzéseket. Például, ha a szenioroktól indulok el, akkor van egy szenior kortárs csoportvezető képzésünk. Ebben a képzésben tulajdonképpen az időseket szólítjuk meg, akik nyitottak lennének arra, hogy kortársaiknak csoportvezetést csináljanak, és nekik egy lelki, testi, szellemi feltöltődést biztosítsanak. Őket kiképezzük, és ők tovább mennek, és helyi szinten folytatják a munkát, idős korúakból csoportot szervezzenek, így a magány ellen küzdünk, az időseket közösségbe hívjuk, és akkor ezekből a csoportokból nagyon jó kis kapcsolatok alakulnak ki, és ők önkéntesként végzik aztán ezt a munkát tovább, és ezekből nagyon pozitív, lelkes szenior csoportokat tapasztaltunk már az ország különböző pontjain. De vidékfejlesztéssel is foglalkozunk például, ahol arra törekszünk, hogy a vidéken, kistelepülésen élőket valahogy valami közös pont felé irányítsuk, és ezért intergenerációs programokat szervezünk a számukra, ahol egy-egy téma köré rendezve tudjuk megszólítani a gyerekeket, a fiatalokat, a középkorosztályt és az időseket, pont azért, hogy valahogy a kicsit elszigetelt életünkben találjunk kapcsolódási pontokat. Ha most megyek tovább ifjúsági korosztály felé, például fiatalok számára tanodát működtetünk, ami hátrányos helyzetűeknek nyújt délutáni egyrészt tantárgyi foglalkozást, de nagyon sok közösségi programot, műhelymunkát, ahol a fiatalok személyiségét tudjuk fejleszteni, erősíteni, számukra értékorientált célokat megmutatni. Most csak néhányat ragadtam ki a területeinkből, amelyet a KIFÉ-nél végzünk, és ezeket hosszabb, rövidebb tanfolyami formákban kínáljuk az érdeklődőknek.
Önnek személy szerint, mint ügyvezetőnek mi a feladata?
Egy ügyvezetőnek általában az a feladat, hogy irányítja a szervezetet. Ez néha hálás, néha nem hálás dolog, mert hát ugye egyrészt én mondjuk szeretem az ilyen szervezési és szervezetvezetési feladatokat ellátni, de nyilván itt a forrásteremtéstől, a munkaszervezéstől, elkezdve a szakmai irányításig szinte mindennek a koordinációját én látom el ebben a szervezetben. Ami kicsit szomorúság ebben a munkában, hogy az ember ritkán jut konkrét célcsoport közelébe, tehát nyilván egy kicsikét kevesebb időm van például egy tréninget tartani, amikor a konkrét célcsoporttal találkozhatok, mert azért az az igazi fejlesztő munka, amikor az ember egy csoporttal leülhet, és akkor náluk egyfajta értékátadást, egyfajta okítást, nevelést, közös pontoknak a feltárását végezheti. Úgyhogy ebből van több és van kevesebb, de valójában próbálom az arányokat megtalálni.
A Szentírással mikor találkozott először?
Nagyon korán, mert hogy ugye hívő családban természetesen jártunk itt tanórákra, tehát már onnan kezdve ugye ez egy köztudott dolog volt, de amikortól is úgy az ember most így mondom, hogy kicsit tudatosabban forgatja a Szentírást, vagy tudatosabban figyel oda, akár a szentmiségben, mondjuk a felolvasott evangéliumra, vagy a prédikációkra, az azt gondolom, hogy egyetemista koromba oda datálható, mert nagyon szerencsés helyzetben voltam egyetemistaként, ugyanis kisközösségbe tudtam járni. És amit még fontos kiemelni az életemből, hogy ez a kisközösség nagyon sokat adott számomra fiatalként. Adta mind azt, hogy a Szentírást megéljük. Hiszen ezen kisközösségekben általában egy-egy szentírási részletet feldolgoztunk, de úgy, hogy azt rögtön lefordítottuk a mindennapi életre. Na jó, ezt most elolvastuk, ez nagyon szép ez a tanítás, de ezt én hogy tudom megvalósítani a saját életembe. És mivel erről sokat beszéltünk, feladatokat adtunk kvázi magunknak a kis csoportban, a maguk módján ezt próbáltuk megélni hétről hétre, és utána akár be is számolni egymásnak erről, én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat jelentett akkor, ami most már persze felnőttként kevésbé tudatosan van jelen az életembe, de továbbra is azt látom, hogy én ezekből tudok táplálkozni.
Szokta naponta olvasni a Bibliát, ha teheti, vagy milyen módon?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye a katolikus egyház egyik előírása, hogy ugye vasárnaponként menjünk el misére. Most azért tartom ezt fontosnak, ezt a vasárnapi mise előírást, mert legalább akkor biztosan rászánjuk azt az egy órát, amikor odafigyelünk a Jóistenre, és én ezt nagyon fontosnak tartom, még akkor is, hogyha ez esetleg alkalmasint sokszor nehéz megvalósítani a mai rohanó világban. Én egy kicsit inkább az adhok olvasója vagyok a Szentírásnak, tehát amikor úgy érzem, hogy késztetésem van rá, én akkor veszem elő, valahogy akkor úgy érzem, hogy mélyebben is tudok odafigyelni az olvasottakra. Szoktam azt a módszert is választani, hogy ahol felütöm, és akkor az szól hozzám, az a rész, de van olyan is, amikor kicsit céltudatosabban próbálok ugye az egyházi naptárban előírt napokra kijelölt evangéliumi részletek alapján haladni. Én úgy szoktam ezt csinálni, hogy amikor én úgy érzem, hogy erre nekem meghívásom van, akkor én olvasom. Amikor viszont úgy érzem, hogy most úgy érzem, hogy inkább ennek a feldolgozása zajlik, akkor nem mindig jutok oda hozzám.
Van valami közeli vagy távoli cél, amit szeretne megvalósítani?
Igen, természetesen célok azok mindig vannak. Még talán egy dologról nem meséltem, hogy 1996-tól indult egy olyan képzés, talentumképzés néven, amely a civil szektorban dolgozóknak a fejlesztését tűzte ki. Ebből a képzésből aztán létrejött egy alapítvány is, amit 2002-ben én alapítottam, és ez a Talentum Alapítvány azóta is működik. Ebben én elsősorban önkéntesként tevékenykedek, tehát ez az én önkéntes munkaterületem, és ebben az alapítványban az önkéntességért teszünk elsősorban, hiszen a szervezet teljes neve is az, hogy Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért. Én azt látom az elmúlt 15 évében az alapítványnak, nagyon sok a jó szándékú ember. Nagyon sokan akarnak jót tenni a világban. Annak ellenére, hogy most azt mondjuk, hogy itt romlanak az erkölcsök, meg borzasztó a társadalmi kohézió, meg tehát minden mondhatjuk, hogy rossz irányba megy statisztikailag, de az embereket, ha megszólítjuk, akkor én azt látom, hogy ők nyitottak arra, hogy jó ügyekért tegyenek, hogy ne anyagiasan szemléljék a világot, csak is és kizárólag, hanem próbálják meg a saját tudásukat, lehetőségeiket másra felajánlani. Na most a terveim tulajdonképpen egy kicsit ezekhez kötődnek, talán kicsit nagyszabásúak, de mégis azt gondolom, hogy én annak örülnék a legjobban, ha ma Magyarországon mindenki elmondhatná, hogy van valamilyen olyan önkéntes tevékenysége, amit ő végez. Rendszeresen, vagy adhok módon, vagy csak ritkán, vagy gyakrabban, de hogy mindenképpen átérzi annak a fontosságát és jelentőségét, hogyha önzetlenül segítünk másoknak, ha önzetlenül teszünk a társadalomért, a világért, akkor mi magunk fogjuk jobban érezni magunkat ebben a világban.
Azt hiszem, ennél szebb zárszó nem is hangozhatott volna el, de azért én még megkérdezem, hogy szeretne valamit elmondani a hallgatóknak.
Egy-két olyan gondolatot mondanék még, ami talán az emberi kapcsolatokról szól. Ez egy viszonylag új felfedezésem. Annyira belemerültem itt a hivatásba és a munkába, hogy az ember szinte már csak annak élt. És egy pár évvel ezelőtt jöttem rá, hogy az időnk limitált, stresszesek és feszültek vagyunk, még akkor is, hogyha ezt a legnagyobb örömmel tesszük. És a család kicsit háttérbe szorul, a barátok kicsit háttérbe szorulnak, az ismerősök kicsit háttérbe szorulnak. És akkor először ezek kicsit háttérbe szorulnak, majd nagyon. És amikor én ezt felfedeztem magamba is ezt a problémát, akkor úgy éreztem, hogy ezt nem szabad így hagyni. Sőt, amikor visszajelzéseket kaptam erre vonatkozóan, hogy én a kapcsolataimat úgymond elhanyagolom, akkor én megpróbáltam ezzel ellen tenni. És ezt mindenkinek tudom mondani még, hogy az életem nagy felfedezése, hogy próbáljuk meg úgy kialakítani az életünket, hogy az emberi kapcsolatoknak legyen benne helye. Nagyon fontos. A jó szándék, a jó munka, a helytállás, a felelősség is nagyon fontos az életünkbe, de az emberi kapcsolatokat semmi nem pótolhatja, beleértve ebbe akár rokonságot, barátokat, ismerősöket.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
B. Balog Edittel, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület igazgatójával Gerstenmayer György beszélgetett.